az Efézus 1-től, az első verstől a 14. versig olvasom. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a Földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívők élettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, és hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Imádkozzunk!
A fél évben az a tervünk, hogy végig fogunk tanulmányozni az Efézushoz írt levele, és valahogyan most, amikor készültem erre, egy kicsit másképpen készültem, mint régebben, mert áprilisban volt egy lehetőségem minni Efézusba, és valahogyan, amikor most olvasom ezt a levelet, mindig ott van előttem, ahova mi jártunk, amikor ott voltunk, amit marad abból a városból. Az az érdekes, amikor mi ott voltunk, akkor ott voltunk Efézusban, semmi tengert nem láttunk. De azt mondták nekünk, hogy 2000 évvel ezelőtt, amikor Paul oda járt, akkor ott volt a tenger 1 kilométer a várostól. Most már egy 15 kilométer a várostól, az a völgy, ami ott van, most tele van földre. De az volt az érdekes ott, amikor sétáltunk abban a városban, egy hegy oldalon volt, akkor tudtunk látni mindent, amit maradt távol a városból, és utána tovább mentünk az új városba, a mai Efézusba, és ott a mai Efézusban láttunk a maradványok az egyik templomból, ami a második és harmadik században a keresztények használtak. Szóval úgy lehet képzelni, hogy az egyik hegyen van a régi város, a másik dombon van ez a templom, és a kettő között van egy hatalmas nagy terület. És az egyik rész abban a nagy területben azt mondták nekünk, hogy itt volt a templom, ami volt a pogán istennek, a Diánának. És abból a templomból az egyetlen dolog, amit maradt, amit lehetett látni abban a völgyben, egy oszlop. Semmi más nem volt ott, de a képeket, amit mutattak róla, csak lehet képzelni, hogy milyen nagy volt ez a templom. Én azt mondom, hogy lényegesen nagyobb volt az a hely, mint egy mai focipálya. Inkább azt mondom, hogy majdnem 2 focipálya nagyságú volt ez a templom. Azt mondom, hogy ez a templom, a Dián templom, ez volt a legnagyobb épület az akkori görög világban. És ez volt egy templom, ahol imádtak egy Istent. És fontos látni azt, hogy ott abban a városban A keresztények egy lényeges kisebbség voltak. És fontos látni azt, hogy ezzel kellett küzdeni. Ők nem voltak a többségben. És amikor Paul ír ezt a levelet, az egyik dolog, amit próbál csinálni, adni egy kis segítséget nekik, hogy lehetséges, hogy kisebbségben vagytok ott Efézusban. De mégis nagyon fontos látni azt, hogy Isten mit tett veletek. És ebben az első fejezetben egy kicsit látjunk arról, hogy Isten mit tett. Értük. És értünk. Az is fontos látni azt, hogy amikor olvasunk ezt a levelet, Paul nem csak az efézusi gyülekezetnek írta. Érdekes, hogy a legtöbb levelben, amit Paul írt, vannak ilyen személyes köszöntések. És ebben a levelben nincs. Annak ellenére, hogy Paul több mint 3 éve szolgált Efézusban, nincs azok a személyes köszöntések ebben a levélben. És az emberek, akik okosabb nálam, azt mondnak, hogy az oka valószínűleg az volt, amikor Paul írta ezt a levelet, elsőlegesen ő küldte ezt Efézusnak, de az nem volt az ő terve, hogy ez a levél csak az efézusi gyülekezetnek legyen, hanem az összes többi város azon a részen, ami most Törökország. Hogy mindegyik gyülekezet kapja ezt a levelet, és olvasnak azt, hogy kapnak útmutatást az ő hívő életükben. Paul úgy kezdi ezt, hogy Paul Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. És amikor látom azt a szó apostola, fontos, hogy mi látjunk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy aki Isten küldött. Paul teljesen világos volt abban, hogy az ő szerepe, az ő szolgálata az, hogy Isten küldte őt. És én azt mondom, hogy az egyik értelemben minden hívő ember egy apostol. Mert Isten küld mindnyájunkat valahova. Lehetséget, hogy ő csak haza küld minket, hogy a mi feladatunk ott, a mi otthonunkban végezni valami munkát. De nagyon fontos látni azt, hogy mindegyik hívő emberben az egyik értelemben egy ember, aki Isten küldött. És esetleg a mi feladatunk, hogy nem elég figyeljünk oda, hanem fel kell tenni a kérdés Istennek, hogy Isten, te hova küldsz engem? Vagy hova küldtél engem? Ahogyan Paul küldtél. A másik, amit Paul mond itt az első versben, az, hogy az Isten akaratából. Teljesen világos volt a Paulnak, hogy ebben a kérdésben mi volt az Isten akarata. Isten nagyon világos útmutatást adott neki. Én azt mondom, hogy néha egy kicsit veszélyes, ahogy én látom, hogy az emberek mondanak ezt. Ők beszélnek, és azt mondom, hogy ez az Isten akarata nekem. És én azt mondom, és honnan tudod azt? Csak úgy érzem. Vagy valahogyan ezt kaptam, és hogyan kaptam? Azt nem tudom, de biztos ezt kell csinálni. A problémám az, hogy előfordul, hogy valaki ezt mond nekem, és amit ő mond, hogy ez az Isten akarata neki, az ellentétes az Isten igéjével. És akkor nagyon nehéz meggyőzni azt az embert, hogy ne haragudj, de tévedsz. Mert ha az Isten ellentétes az Isten igével, az nem az Isten akarata neked. Én azt mondom, hogy szerintem sokkal alázatosabb kell lenni, amikor mi beszéljünk arról, hogy mi az Isten akarata nekem. Alázatos az egyik értelemben, hogy ha igen is, ha olvasunk valami az igében, és Isten világosan mond, hogy ezt szabad csinálni, és ezt nem szabad csinálni, akkor én azt mondom, hogy igenis, ez az Isten akarata. De én azt mondom, hogy óvatos kell lennem abban, hogy én mondom, hogy valami más, ami nincs benne a Szentírásban, biztos az Isten akarata. Egy bizonyos alázat kell bennünk, lehet mondani, hogy úgy látom, meg vagyok győzve, hogy ebben az irányba kell menni most, úgy látom, hogy ez az Isten akarata. De az egészen más, mint én kijelentem azt, hogy biztos ez így van. És csak egy kis bátorítást adom, hogy legyünk óvatos abban, hogy mi próbáljuk átruházni a felelősséget, ez az Isten akarata, és nem vállaljuk azt, hogy én így döntöttem. Nem szabad átruházni a felelősséget, vállalni kell a felelősséget, amikor mi döntjünk valamit. Még egy gondolat az első két versről, és utána nézünk a konkrét mondani valóit. Folytatja Paul, és azt mondja, hogy kegyelem nektek, és békesség Istentől. Nagyon sok gyülekezetben úgy kezdődünk az Isten tisztelet, hogy a lelkész ezt mond. Van olyan helyzetek, amikor én is használom ezt a köszöntést. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. De valahogyan mégis látom, hogy van egy veszély ebben, hogy mi használjunk egy ilyenfajta köszöntést. Mert én azt mondom, hogy ez nem egy szokott köszöntés a 21. században. Amikor én megyek vásárolni, és belépek egy boltba, nem jellemző, hogy aki ott dolgozik a boltban, azt mond nekem, hogy áldás békesség. Vagy kegyelem neked. Egy kicsit furcsa lenne, vagy ha megyek egy másik boltba, és aki ott dolgozik, azt mondja, hogy shalom. Esetleg Izraelben igen, így mondanék, ha bemegyek a boltba. Azért mondom ezt, mert néha zavar engem, és lehetséges mások is, amikor mi keresztények kezdjünk létrehozni egy keresztény nyelvet, ami teljesen idegen a világnak. És mi úgy beszéljünk, ahogyan a világ nem érti, és én azt mondom, hogy néha mi úgy beszéljünk, hogy egymás nem értenek azt. És túl gyakran van az, hogy ha használjunk egy ilyen köszöntést, csak szokásból, hagyományokból mondjunk azt, és az ember nem is gondol, hogy ez mit jelent. Afrikában hallottam, hogy az ember találkozik valakivel, fölteszi a kérdést, hogy vagy? És a másik ember visszakérdez, te hogy vagy? Mert ahogyan én vagyok, az teljesen függ attól, hogy te hogy vagy. Ha te jó vagy, akkor én is jó vagyok. Ha te nem jó vagy, akkor nem. Egy kicsit furcsa nekünk, de nekik az teljesen természetes, hogy így gondolkoznak. Egyszer szolgáltam egy gimnáziumban, egy ráhítáton, és az egyik tanár fölállt, és panaszkodott a diákoknak, és azt mondta, hogy ne haragudj, de ebben az iskolában, amikor mi köszöntünk valakit, mi azt mondjuk, hogy áldás békesség. És utána azt mondja, hogy egyre gyakrabban a folyosón hallom azt, hogy az egyik diák mondja a másik diáknak egy rövidítés, nem mondnak áldás békesség, hanem csak azt mondnak, hogy AB. Mindenki a folyosón, AB, a másik azt mondja, hogy AB, és akkor így van intézve. Ez az ember fel volt háborodva azt, hogy ezt csinálnak, mert úgy érezte, hogy ez nem adja át, amit át kell adni. Én nem vagyok 100%-ig abban, de én azt mondom, hogy szerintem fontos, hogy mi nem csak szokásból köszöntjünk egymást. Hogy ha mondjunk valami kifejezés, mert ez, hogy mi azt mondjuk, hogy kegyelem neked. Mit jelent az, hogy kegyelem? Az, hogy az a kívánságom neked, hogy kapsz egy ajándékot. Kapsz olyasmit, amit nem érdemeltem. Az jó, ha valaki így köszön, nem? Úgy köszön, hogy remélem, hogy kapsz valami nagyon jót ma. Hogy kapsz valami ajándékot ma. Vagy azt mondja, hogy shalom, békesség. Miről van szó, az mit akar? Mi általában, amikor mi halljunk, hogy békesség, azt mondja, hogy nincs háború. De a shalom szó sokkal többet jelent annak. Azt jelenti, hogy van egy belső nyugalom az ember életében. Hogy van egyensúly az ő életében. Hogy nem áll feszültségben. És én azt mondom, hogy végül is az egyik értelemben ez egy pozitív kívánság, hogy mi tudunk mondani valakinek, hogy kegyelem neked és békesség. De ha csak szokásból, ha csak gondolat nélkül mondjuk ezt, akkor én azt mondom, hogy nagyon kevés a jelentése. Lépjünk tovább most, és látjunk konkrétan, mi volt a mondani való Paulnak ebben a részben. És valahogy én azt látom, hogy Paul próbál itt bemutatni Istent. Próbál adni azok az levelek, akik kaptak ezt a levelet, egy képet Istenről. Hogy milyen a te Istened. Nem olyan, mint a Diana, ahol van az a hatalmas nagy templom. A te Istened egy élő Isten, aki nagyon sok mindent tett, érted. Fontos, hogy mi mindjárt megértünk azt, hogy milyen a mi Istenünk. Hogy legyen egy tiszta, egészséges kép róla. És nem egy hamis kép róla. Nagyon sok van ebben a következő pár versben. A Paul, amikor írta ezt a görög nyelven, a harmadik verstől a 12. versig, az egy mondat. Én nem vagyok nyelvtanár, de én azt mondom, hogy próbálni, dönteni, hogy hogyan összeáll az az egy mondat, hogy melyik a főige, melyik, mi tartozik mihez, egy nagyon nehéz feladat lenne. De szeretnék kiemelni csak egy pár gondolatot ebből. A egy mondatból, amit Isten mond. Az első, amit szeretnék kiemelni a 4. versben, amikor azt mondja, hogy Isten kiválasztott minket. És tudom, hogy valahogyan különböző teológia irányzatokban veszélyes vagy nehéz egységet létrehozni, amikor mi beszéljünk arról, hogy Isten kiválasztott minket. És valahogyan én azt látom, hogy az én feladatom alavetni magamat az Isten igéje alá. És én azt látom, hogy vannak olyan dolgok az igében, ami az én eszemmel én nem tudok teljesen felfogni. Én nem tudok az én eszemmel teljesen felfogni a Szent Háromság. Mi azt mondjuk, hogy van Isten, egy Istenünk, de három személyben létezik. Az Atya a Fiú és a Szent Lélek. Az Atya 100% Isten. A Fiú 100% Isten. És a Szent Lélek 100% Isten. Én azt mondom, hogy egy matek óran az 300%. És akkor azt mondnak, hogy az lehetetlen, mert csak 100% lehet. És én azt mondom, hogy valahogyan én nem tudok teljesen felfogni a Szent Háromságot, mert nincs hasonló sehol. Az, hogy Isten három egyben, az egy olyan, ami rendkívül. Valahogyan az én feladatom, amikor beszélek a Szent Háromságról, azt kell palatja vetnem magamat. És azt kell mondani nekem, Isten, én nem tudok teljesen felfogni és magyarázni ezt, de az, hogy ez világosan van leírva a Bibliában, én elfogadom ezt. Ugyanez van, amikor mi beszéljünk Jézus Krisztusról, és mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus 100% Isten, és Jézus Krisztus 100% ember. Akkor megint van egy kis beszéltség. Hogy hogyan lehet, vagy Isten, vagy ember. Hogyan lehet teljesen Isten és teljesen ember. Megint egy olyan dolog, amit én nem tudok magyarázni. El kell fogadni. És én azt látom, hogy amikor mi beszéljünk arról, hogy mi az, amit Isten, mint szüveren Isten tesz, és mi az, ami az ember felelősség, nem lehet túlságosan hangsúlyozni az egyik vagy a másik. Ami én azt mondom, hogy ha olvasunk a legtöbb rendszeres teológiai könyvet, vagy túlságosan hangsúlyoznak az egyik oldalt, vagy túlságosan hangsúlyoznak a másik oldalt. Én azt mondom, hogy élnünk kell abban a feszültségben, hogy mind a kettő igaz. És élni kell azzal a feszültséggel, hogy képtelenek vagyunk teljesen magyarázni azt, hogy miért így van. És tudom, hogy van némelyik ember, aki ez nagy probléma okoz, mert mi próbáljunk logikusan gondolkozni, és mi gondolkodunk, hogy van egy logikus magyarázat mindennek. És nagyon nehéz elismerni azt, hogy korlátozott az én képességem. Én nem vagyok olyan, mint Isten. De ezt el kell fogadni. Mert mi itt olvasunk, hogy Isten kiválasztott, a következő versben, az ötödik versben olvasunk, hogy ő előre el is határozta. Más szóval a predestináció. Előre rendelt valamit. Megint mi nem tudunk felfogni azt, hogy Isten időn kívül létezik. Azt kell látni, hogy Isten, ahogyan olvasunk, hogy mielőtt kezdődött a világ, ő már döntött valamit. Valóban az, hogy ez nehéz felfogni, lehet látni azt, hogy van egyre több teológus, aki azt vallnak, hogy Isten nem mindent tudom. Valahogyan azt mondanak, hogy korlát az Isten képességei, és ő nem tud mindent, ami lesz a jövőben. Én azt mondom, hogy ezen az alapján azt mondanak, hogy lesznek meglepetések Istennek. Az a teológia gondolkodás szerint. Én azt mondom, hogy nem. Érdekes, amikor mi olvasunk az Ószövetségben azok a proféciák Jézus Krisztusról. Mielőtt Ezer év mielőtt Jézus élt a Földön, már voltak proféciák róla, hogy mi lesz. Isten előre tudta, hogy mi lesz pontosan. De Isten csak nyilatkozik némelyik dologról. Ő mindenről tud, de csak nyilatkozik némelyikről, proféciában. Milyen furcsa lenne, hogy Isten tud ezt, de nem tud azt. Nem, Isten minden tud, csak bizonyos dolgokról nyilatkozik. És abban a tudásban látjuk azt, hogy Isten kiválasztott minket. Látjuk azt, hogy ő előre is elhatározta. És látjuk is a hatodik versben, vagy a hetedik versben, hogy ő benne van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is. Kegyelmi gazdaságából. Látjunk azt, hogy a mi megváltás az, amit Isten tett. Ő tette azt, amit kellett tenni. Ő megváltott minket. Mit jelent az a megváltás? Az egyik gondolat abban, hogy amikor voltak rabszolgák abban az időben, amikor valaki megváltott valakit, akkor ő visszavásárolta, vagy megvásárolta azt az embert. Ő tette mindent. Az a rabszolga nem tudta tenni semmit. Az, hogy ő szabad legyen. Nem volt mód rá, de volt egy ember, aki megvásárolta őt. És volt olyan helyzetek, hogy miután valaki megvásárolt valaki, adta neki a szabadságot. Milyen nagyszerű, hogy kapni egy szabadságot, hogy az ember teljesen szabad. Én azt mondom, hogy gondolkozni kell azon, hogy milyen rabszolgák vagyunk. Miben tudunk tapasztalni ezt? Én emlékszem, amikor mi összeházasodtunk, mi megvettünk egy lakást. Kis 53 négyzetméteres lakást vettünk, és föl kellett vinni kölcsönt, amikor vettünk azt a lakást. És én emlékszem, amikor mi kezdtünk visszafizetni azt a kölcsönt, így bolyaván volt egy kis feszültség. És ő félt, hogy egy nyomás volt rajta, hogy vissza kell fizetni ezt a tartozást. És én emlékszem, amikor az egyik nap mondtam neki, hogy Ibolya, most fizettünk az utolsó összeget. Már nincs tartozásunk. Akkor olyan felszabadulás volt benne. Most már nem tartozom senkinek. Most már szabadok vagyunk. És én azt mondom, hogy ebben a dolog, ez egy nagyon kicsi dolog volt. Ha összehasonlítom azzal, hogy Isten mennyire fizetett értünk, de az a végső érzés, hogy én most már nem vagyok rabszolga a banknak, most már nem tartozom a banknak, most már szabad vagyok. Azért mondom, mert szerintem van egy pár ember, aki érzi azt, hogy mit legyen rabszolga lenni a banknak. És hogy milyen teher tud lenni azt az életedben. És valahogyan kell megérteni azt, amikor Isten megvált, az a teher, amit a bűn okoz az ember életedben, már nincs. Szabad vagy. Isten fizette a teljes árat. Érzünk, tapasztaljuk azt a szabadságot, ami rád. Nem csak szabadságot ad, hanem azt olvasunk, hogy ő megbocsát a mi bűneinket. És amikor Isten megbocsát a mi bűneinket, azt olvasunk, hogy ő elfelejti. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben emberi gondolkodás van, hogy mi nem tudunk elfelejteni dolgokat. És én azt mondom, hogy szerintem az egyik értelemben Isten nem felejti el, ő még tud erről, de ő nem használja azt. Nem vesz figyelembe, amikor ő néz rám. Ő nem mond, amikor ő megbocsát, hogy én megbocsátom, de én sohasem fogok elfelejteni, mit csináltam. És én mindig fogok emlékeztetni, hogy de te ezt csináltál. Nem, amikor Isten megbocsát, ő azt mondja, hogy én elfelejtem. Ezt tovább nem fogok használni ellened. Nem fogok mondani neked, emlékszel 10 évvel ezelőtt, amikor amiatt most már nem tudsz ezt vagy azt csinálni. Nem. Isten, amikor ő megbocsát, ő elfelejti azt. És ő egy teljesen tiszta lapot ad nekünk. Hihetetlen. Nagyon nehéz felfogni. Mert nekünk nagyon nehéz azt csinálni. Mi nehezen tudunk megbocsátani egy másik ember. Mi nem tudunk elfelejteni. Mi mindig fölhozunk, de én emlékszem, amikor. És én azt mondom, hogy amiatt a mi emberi kapcsolatunkban maradnak feszültségek. Ha mi tudunk tanulni Istentől, hogyan kell megbocsátani, teljesen, akkor az mit tesz egy házasságban? Az mit tesz egy kapcsolatban egy ismerőssel? Egy olyan szabadságot, egy olyan lehetőséget ad, amit mi nem tudunk teljesen felfogni. Az utolsó dolog, amit szeretnék kiemelni az Isten tetteiről, a 13. versben, ő eljegyzett pecsétjével a megígért Szent Lélekkel. Örökségünk zálogával, hogy megváltása tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Itt látjunk azt, hogy még egy dolog tesz Isten, hogy ő tesz egy pecsét rajtunk. Az a pecsét az ő Szent Lelke. És ő adja a hívő embernek az ő lelke. És az ő lelke ad, mint egy pecsét. Hogy az, hogy ez a tiéd, akkor én megtartom. Amikor mi gondolkodunk erről, hogy milyen egy pecsét. Hogy mit jelent az. Hogy én lezárom valamit. Ez olyan, amikor valaki kap valamit a vámhivataltól. És ott, amikor kijön, akkor az a doboz le van zárva. A pecsét, amit ők használnak, általában van valami kürtél, és utána rá van ragasztva egy valami, és utána azon több helyen egy tinta pecsétel rátesznek, hogy teljesen lezárnak azt a dobozt. Próbálnak mutatni azt, hogy senki nincs joga nyitni azt. És Isten egy olyan pecsét tesz a mi életünkre, ami én azt mondom, hogy bárki nem tud nyitni. Ő azt mondja, hogy ő az ő lelkét ad minden hívőnek, mint egy pecsét. És az a pecsét ott van, más helyen olvasunk itt a 4. részben, a megváltás napja így. Megint azt kell látni, hogy azt a munkát, amit Isten végzett a te szívedben, az elég a megváltás napja így. Tovább lépjünk most, és látjunk a második pont itt a vázlaton. A második pont, látjunk egy kicsit azt, hogy milyen az Isten hozzáállása. És egy pár évvel ezelőtt az egyetemen tanultam egy tantárgy az iszlámból. És milyen az iszlám Isten? Milyen az Allah? És azt kell mondanom, hogy egészen más, mint az Isten, akivel mi találkozunk a Bibliában. Az Allah, ő nem egy személyes Isten. Az Allah nem egy szerető Isten. Az Allah nem egy Isten, aki következés és csinál azt, amit ígér, és pont úgy csinálja. Aki hisz Allahban, fogalma nincs, hogy ő mit fog tenni legközelebb. Én azt mondom, hogy bizonytalanságban él. Mert ő egy olyan Isten. De a Biblia Isten ezek a versekben látjunk, hogy ő a szeretet Istene. Ő egy Isten, aki szeret minket. Egy olyan Isten, aki szeret téged. Ő egy olyan Isten az ötödik versben, aki az ő tetszése szeret. Ami jó, ami pozitív. A hatodik versben azt mondjuk, hogy ő megajándékoz. Egy bőrkező Isten, aki akar adni nekünk. A nyolcadik versben valami hasonlót ad, vagy inkább először a hetedik vers, a kegyelme gazdaságából. Szóval olyan sok van belőle. És a nyolcadik versben ahogyan kiáradott ránk. Megint a bőségről van szó. Én nem vagyok olyan, mint Isten ebben az értelemben. De valahogyan én azt mondom, hogy az Istenben nincs semmi skótbér. Remélem, hogy nincs egy skótember itt, aki ez probléma okoz. De én, amikor a lányaim kérnek egy kis pénzt tőlem, én mindig annyit adom, félre pontos, amennyire kell. Én nem vagyok bőrséges, azzal én adom azt, ami kell, rendben. De Isten nem ilyen. Ő nem csak egy kicsit ad, ő bőrségesen ad. Ő nagyon sokkal rendelkezik, és ő örömmel adja nekünk. Milyen a te Istened? A te Istened olyan, mint Allah, aki szigorú, egy számon kér? Vagy a te Istened olyan, mint az Isten, akivel találkozunk a Bibliában? Egy gazdag, szerető Isten, aki akar bőségesen adni nektek mindent, ami kell. Milyen a te Istened? Utolsó gondolat itt az Isten elvárása. És amikor látom ezt az igészakaszt, én azt látom, hogy főleg itt Istenről van szó, amit ő tett. De mégis ebben az ige szakaszban látom, hogy van két elvárás tőlünk. Az egyik elvárás látjunk a 13. versben, amikor azt olvasunk, hogy és hittetek is benne. Az egyik elvárás a hit. Az egyik elvárás az, hogy mi hozunk azt a döntést, hogy én fogok bízni Istenben. És megint én azt szeretnék hangsúlyozni, ha van egy egészséges, tiszta kép, amit Paul mutat itt, hogy milyen az Isten, én azt mondom, hogy könnyű hinni benne. Szerintem a probléma sokszor, hogy nem egy a kép, ami bennünk van, nem egy jó kép Isten. És amikor van az a hamis kép, akkor féljünk tőle. És nem merjünk bízni benne. Nem merjünk gondolni azt, hogy ő egy olyan édesapja, aki annyira szeret minket, hogy ő bőségesen fog adni nekünk. Ilyen a mi Istenünk. A mi feladatunk bízni benne. Én azt mondom, hogy az először kezdődik egy hitlépés, amikor az ember megtanul. De utána minden nap, újból és újból kell hozni azt a döntést, ma fogok-e bízni Istenben, vagy fogok bízni saját magamban. És néha nehéz, nekem is, mert van a látható világ és a nem látható világ. És amit én látom, akkor az inkább befolyásol minket, vagy befolyásol engem, mert az a láthatatlan világ, amit nem látom. De ugyanúgy létezik, és ugyanúgy igaz. A másik dolog, amit látjunk, ami az Isten elvárás tőlünk, az, hogy legyünk szent és fedhetetlen. Itt olvasunk a negyedik versben. Hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. A szent szó azt jelenti, hogy mi vagyunk elkülönítve Isten számára. Az első versben már látjunk, hogy ő, amikor beszél a hívőkről, azt mondja, hogy szentek vagytok. Minnyáján. Én nem kell várni azt, hogy valaki meghal, és tudnak bizonyítani, hogy hány szórat tett az ő életében, hogy az egyház nyilatkozik arról, hogy ez az ember szent. Nem. A Biblia értelemben, aki Krisztusban van, az szent. Az él van különítve Isten számára. A fedhetetlen. Az egyik kommentár, amit itt olvastam, ő a következőt mondott erről, hogy az első egyházban nem volt semmi kétség arról, hogy nem lehet olyan lenni, mint az emberek a világban. Azt kell látnunk, hogy aki Krisztusban van, más lesz az ő élete. Mi nem fogunk tovább úgy élni, ahogyan az emberek a világban élnek. Igen, van egy elvárás, hogy mi legyünk fedhetetlenek. Most már az Isten törvénye, a Krisztus törvénye az, amit befolyásol a mi hát, hogy mi hogyan élünk. Azt jelenti, hogy a munkahelyen kiváló munkás leszek. Azt jelenti, hogy minden területben, az életemben becsületes leszek. Azt jelenti, hogy az Isten szeretete jellemző lesz rólam. A kapcsolatom hitetlen emberekkel, és a kapcsolatom hívő emberekkel. Miért van ez? Azért vagyok más, mert én most már tartozom az Isten családjához. És Isten olyan sokat adott nekem, hogy most már én szeretnék visszaadni neki. Nem azért, mert kötelező, nem azért, mert pontokat tudok szerezni vele, hanem mert az ő szeretete szorongat minket, hogy igenis ezt szeretnék csinálni, mert ő szeret engem. Ha van egy hamis kép Istenről, akkor nem lesz ez a vágy bennünk. De ha van egy egészséges kép róla, akkor ez lesz a vágy a mi szívünkben. Imádkozunk. Édesatyánk, segíts minket elfogadni azt, amit az ige mond rólad. Segíts minket abban, hogy tudunk kialakítani egy helyes kép rólad. Hogy tudunk látni téged valóban a milyen vagy. Hogy ne legyen homályos a mi képünk rólad. És segíts, hogy amikor látjunk téged, és amikor látjunk, hogy milyen vagy, segíts minket, hogy napról napra tudunk hinni és bízni benned. Segíts minket, amikor gyengék vagyunk, és félelem van bennünk. Kérjük, hogy mutasd meg magadat nekünk. A testvérek keresztül, és az ige keresztül. Hogy mi tudunk bízni benned. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.